harang éppen most jelzi a 6 órát. Örülünk, hogy ennyien eljöttek ma este, és szeretettel köszöntjük Pogrányi Károly lelkipásztor testvérünket, aki Diósról érkezett ő szolgálva, és köszöntünk. Isten áldjon a szolgálatot. Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen az Atyától, a Fiútól és a Szentlélek Úristentől. Amen. Szeretett gyülekezet, így a 164. dicséretünket keressük ki istentiszteletünk esti alkalmunk kezdetén. 164-es számú énekünket. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igék hallására. 164. számú énekünk, mind a 3 versét énekeljük. Jézus Krisztus, köszönjük neked a találkozásnak a lehetőségét a ma estében is. Köszönjük, hogy jó egymást is látni a gyülekezetben, ebben a közösségben. Köszönjük az ismerős arcokat, azt, hogy mosolygó tekintet, szemek köszönnek vissza ránk, ismerhetjük egymást. És köszönjük azt is, hogyha esetleg picit ismeretlenül vagyunk itt ebben a közösségben most, nem tudunk úgy kapcsolódni egyből hirtelen, akkor is látjuk, hogy szeretett kapcsolatok vannak egymás között. Köszönjük neked azt, hogy ezekben a találkozásokban és ebben a közösségben újra és újra megtapasztalhatjuk azt, hogy megnyílhatunk a másik felé, és a másik is mi felénk. Mégis Istenünk, te látod pontosan azt, hogy sokszor mennyire felszínesek maradunk. Felszínesek maradunk a családban, a barátaink, vagy éppen a gyülekezeten belül is. Nehezen tudjuk megszólaltatni azt, ami saját magunkban ott van. Belső életünknek, gondolatainknak lelkünknek, érzéseinknek a világába. Néha nem találjuk azokat a kiválasztott időket, helyeket, ahol el tudnánk mondani azt, ami ott legbelül és mélyen van, ami talán fáj, ami talán nyomja a szívünket, és a legdöbbenetesebb Istenünk azt, hogy mivel nem tudjuk elmondani, mivel nem tudjuk kivel megosztani, ezért önmagunk számára is kisé ezek ismeretlen vidékek. Talán saját magunkban sem vagyunk igazán tisztában azzal, hogy mi van ott legbelül a szívünkben, a mélységekben, milyen fájdalmakat hordozunk, milyen sebzettségeink vannak, vagy éppen mik azok, amik mi általunk okozott sebek, és azért bennünk is ott van ennek a fájdalma. Köszönjük, hogy úgy találkozhatunk veled, és úgy jöhetünk hozzád, mint aki a szívek ismerője és vizsgálója vagy. Hogy te tudod, hogy mi van az emberi szívben. Te nem azért beszélgetsz velünk a saját magunk mélységeiről, mint hogyha nem tudnád, hanem azért, mert szeretnéd, hogyha mi nekünk is világos lenne. Így kérünk, hogy a ma estében gyújts fényt saját magunk belső keszekuszasságában, eltompultságában, ahogy énekeltük is, elménket, szívünket, lelki sötétség fogja be. Légy te a világosság, gyújjon fel igéd és szent lelked által az a fény, amiket nem tudunk kicsiholni magunkból, de amit lelki értelemben is térden állva, megalázkodva előtted kérünk és várunk. Hisszük, hogy te a kevélyeknek ellenállsz, de az alázatosoknak megmutatod magadat. Hagyj, jöjjünk most így eléd. Mutasd meg önmagadat és önmagadban, a te olvasatodban saját magunkat. Amen.
Amen.
Szeretett gyülekezet, estéről estére egy evangéliumi történetet szeretnék köztetek magyarázni Lukács evangéliumának a 24. részéből. Újabb és újabb részeit ennek a történetnek az Emmausi tanítványok néven ismerjük ezt a történetet. A tegnap estében elkezdtük már, ma pedig azt a szakaszt is újraolvasom a 13. verstől, de folytatom egészen a 27. versig. Majd egyetlen egy verset a továbbiakból, a 33-ast is hozzáolvasom a ma estéhez. De a ma estének az ige szakasza, ha csak szigorúan nézem, s valaki ott van, az a 22-től a 27. versig lesz, és a 32-es. Olvasom. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett. Aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át főpapjaink és főemberink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testvért. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellette elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. 32. vers. Ekkor így szóltak egymáshoz a két tanítvány. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Amen. Továbbra is úton vagyunk Jézussal. Ez a cím, amelyik végigkísér estéről estére bennünket, úton Jézussal. És az a meggyőződésem, hogy ez a kettő, az úton létel, a mi utunk, a mi életutunk, a mi sorsunk, talán így is szoktuk mondani, a mi életünk, ahogy megy, sodródik bölcsőtől a koporsóig, ez találkozhat, és találkozási lehetőség van Jézussal, a feltámadott Úrral ma is. A találkozás, ez volt a címe, ha úgy tetszik, a tegnapi estének, és ez volt az örömhír, hogy van a kettőnek találkozási pontja. Hogy találkozik a mi útunk és Jézus Krisztus útja. És ebben láttuk meg, hogy hogyan találkozik Jézus Krisztus velünk, és az volt az evangélium, hogyha bár mi azt gondoljuk, hogy ami keszekusza, reménytelen, szomorú, néha céltalan életünkbe, ugyan hogyan lehetne ott az Úristen, akkor az az evangélium, hogy mellénk szegődik az Úr Jézus, és együtt megy velünk. Hogy ott van, hogy talán észre sem vesszük őt először, de ott van, ő nem kerüli ki ezeket a nehéz helyzeteket. És nem kell mindjárt, ha úgy tetszik, tudni az evangéliumi énekeket oda-vissza kívülről, vagy a heidelbergi kátét balról jobbra, mert előbb ő kérdez. Ő kérdez, hogy miről beszélgettek, hogy miben vagytok, és így előbb feltárja, vagy nyitott arra, hogy mi bennünk milyen a világ. De a találkozásból, és így megyünk tovább, beszélgetés lesz. Erre már utaltam a múlt este is, összeérnek nyilván az esték, de a találkozásból ma a beszélgetést nézzük meg. Ahogy ez normális is, nem? Mikor találkozunk valakivel, nyilván szóba eredjedünk egymással. Összefutunk, megyünk egy darabon, akár fizikailag, a valóságban, akár úgy lelki értelemben mondjuk ezt, kiderülnek dolgok. És nagyon érdekesek lehetnek ezek a beszélgetések. Mert elmondjuk azt, amit mi gondolunk, de a másik is elmondja, amit ő gondol. Izgalmasak ezek a beszélgetések. Mert nem csak én beszélek, hanem a másik is beszélhet, megszólalhat. És azt hiszem, hogy bár egy-egy ilyen új találkozásban, amikor valaki olyas valakivel találkozom, akit nem ismertem korábban, általában a közös dolgok tűnnek fel először, de azért kiderül, hogy bizonyos dolgokban hogy gondolkodik másként. Már ha tényleg beszélgetés van, és nem csak én beszélek. Rá a másikat is engedem úgy igazán szóhoz jutni. Én például rendszeresen, vagy szeretem gyűjteni a kertészeti tanácsokat. Tavasz van, lepjenek meg a testvérek, az ajtól mondjanak egyet nyugodtan. Persze mindenki mondta, hogy jó sok állatát, mire kimegyünk, de én így gyűjtöm, annyira nem értek hozzá, ilyen egyszeri kertész vagyok, de azért a Diósdon, az őszi baracnak, meg a mandulának, nagyon jó a talaj, messzes a talaj, hát akkor őszi baracfát ültettem nagy lendülettel, amikor oda kerültem, és ez így folyamatosan tart, akkor teszek, veszek, s ez az, és van egy kis hely, és akkor mindig szeretek úgy beszélgetni, hogyha valakivel lehet, szomszéddal, stb. Ő is elmondja maga nézőpontját, hogy mit gondol arról, hogy mikor, meg hogyan, meg hányat metszünk, meg nem tudom, mivel permetezünk, és ezeket úgy szívesen hallgatom. De jó, hogy nem csak én mondom el, hogy mennyire értek, vagy nem értek az őszi barack termeléshez, hanem elmondja ő is, hogy nem azt, hogy én mennyire nem értek hozzá, hanem ő diszkrétebb elmondja, hogy ő hogyan ért hozzá ehhez a történethez. Vagy egyszerűen csak arra gondolunk, hogy néha, amikor ott ülünk az STK-ban, akkor amíg az orvosig sorra kerülünk, több tanácsot gyűjtünk be az adott betegséggel kapcsolatban, mint majd az orvos elmondja, mert kellemes dialógusok, hogy van idő rá. Ugye lehet, hogy ez meg vidéken, nem a mi vidékünkön, az STK-ban, hogy lehet beszélgetni, ugye rendesek az STK-ban dolgozók, hogy adnak időt nekünk, hogy megismerjük ott egymást a váróban, és lehessen kapcsolatokat teremteni, találkozni, és a találkozásból beszélgetések lehessenek, és esetleg egymásnak a bajára is tudunk talán még többet is megoldásokat gyűjteni, mint majd az orvos mond, aki azért sokszor szűkszavú a mi vidékünkön mindenképpen. És ebben a beszélgetésben azonban az a kérdés, hogy kinyitom-e magamat. Mert ha őszinték vagyunk, azért ez nem mindenki szereti, vagy nem mindig szeretjük kinyitni magunkat. Mert ez egy kevésbé kényelmes pozíció, hogyha őszinték vagyunk. Mire gondolok? ha egyszer beszédbe elegyedek a másikkal, ez előbb is utaltam már rá, addig nagyon jó, amíg én elmondhatom a magamét, de azért ő is elkezdi mondani. És nem kényelmes a pozíció, mert hogyha odafigyelek rá valóban, akkor lehet, hogy olyan dolgokat mond, ami az én nézőpontomat kicsit módosítja. Megvan a veszélye a bizonytalanságnak, hogy lehet, hogy még a végén változtatok az álláspontomon. Érdemes belemenni ebbe a beszélgetésbe? Akarok én vele erről beszélgetni? Vagy inkább az a kényelmesebb, hogy én tudom, hogy ez hogy van, én erről nem akarok váltani szót. Észre lehet venni, hogy eltérő politikai nézetű emberek ritkán beszélgetnek nyugodtan. Talán éppen ezért. Mert nem akarnak igazán beszélgetni. Mert én tudom, hogy ez hogy van, és ebben biztonságban érzem magamat. Így gondolkodott már apám, nagyapám, és az ő apja is erről a kérdésről. Nem fogok veled beszélgetni, vagy maximum csak ingerült hangon, ami annak a jele, hogy igazából nem akarok beszélgetni. Nem akarom meghallgatni, amit te mondasz. Frusztrál. Nos, a mai estében azt látjuk, hogy beszélgetés alakul ki Jézus és a két tanítvány között. És ha evangélium volt az, hogy van találkozás, és az olyan, amilyet Jézus elkészített, akkor evangélium örömhír az is, hogy van beszélgetés, ami ilyen, ami itt le van írva. Elmondhatom, hogy én hogyan gondolom, és elmondja a másik is, hogy ő hogyan gondolja. Van párbeszéd Jézussal. Erre utaltam tegnap is, most csak így finoman visszautalok. Voltam olyan sorozatban, több estés sorozatban, ahol nem keresztény emberek egy előadást hallgattak meg, ami a kereszténységről szólt, kereszténység alapvetéseit taglalta, egy rövid vacsora után volt ez az előadás, majd beszélgetés követett. És a beszélgetésben elmondhatták a véleményüket arról, amit addig hallottak. Ez egy olyan program volt egy gyülekezet szervezésében, ahol kifejezetten olyan embereket vártak, és jöttek ilyenek, mert ma is érdekli az embereket az evangélium, és ma is vannak olyan emberek, akik egyáltalában nem szocializálódtak az evangélium kapcsán, nem így nevelkedtek, de a beszélgetésben teljesen más dolgokat mondtak. És én ott ültem a beszélgetésben, az volt a feladatom, hogy moderáljam a beszélgetést, nem az, hogy még egyszer újra mondjam az előadást, hanem hogy segítsen, hogy mindenki meg tudjon szólalni, el tudja mondani a véleményét, és belül úgy fordtam magamban, hogy hogy van ez? Hát nem azt, hogy mondhatsz ilyen butaságot? Hát ezt nem mondtam ki, de mondtam magam, hogy ez nem így van, ez se így van, amaz se így van, és erről se nem mondasz jót. De az én feladatom akkor nem az volt, hogy elmondjam a tutit, már bocsánat, mert az előbb elhangzott egy 10 perc, az előtt egy jó, bő 40 percben a kereszténységről, már hallotta egyébként, hanem hogy adjak lehetőséget a párbeszédre, a meghallgatásra, hogy engem érdekel, hogy te hogy gondolod másképp, hogy te miért gondolod azt, és akkor mondott valami létfilozófiai okosságot, és akarjak rá nyitott lenni. Párbeszéd. Ez evangélium. Jézus partnernek így látja. Azonban kiderül, és megyünk tovább ebben a lendületben, hogy az emberek, akikkel beszélget Jézus, majdnem mindent tudnak, vagy ha úgy tetszik, mindent tudnak, mégsem tudják a lényeget. Majdnem mindent tudnak, mégsem tudják a lényeget. Nézzétek meg a tegnapi igéből, újraolvastam, elmondják, hogy hogyan szenvedett Krisztus. Elmondják, hogy hogyan indult, és aztán hogyan fogták el, és hogyan vitték a főpapok és a vezetők, és hogyan feszítették meg. Majd a mai szakaszból ott van, hogy az asszonyok hogyan mentek ki a sírhoz, hogy hogyan láttak angyalokat, hogy hogyan mondták az angyalok, hogy ő élnek, és hogyan mentek ki a tanítványok, őket nem látták. Elmondanak mindent az evangéliumnak az igazságaiból, az események sorozatából, de mégsem értenek semmit, majdnem tudnám ilyen drasztikusan mondani. Olyan ez, mint egy puzzle játék, amelyiknek ott vannak a darabjai az asztalon, de nem tudják kirakni. A kislányommal szoktunk puzzle-ozni a legkisebb, mindegyik szer puzzle-ozni, a legkisebbel is szoktam játszani, és élvezem, ahogy szereti a játékot, mert már tudja meg sejti, hogy hova kell rakni, az úgy már jó, de mi van, amikor nem tudja az ember? Nekem mindig ilyen volt, a bűnös kocka a gyerekkoromban. Megmondom őszintén, a nővérem nagyon tudta ezt kezelni, ezt a valamit, de mivel a nővérem tudta kezelni, ebben már nem éreztem sikerén, mint hogy én is tudjam kezelni, úgyhogy én nem tanultam meg ennek az izgalmát. Számomra a bűvös kocka egy rejtély, tényleg, továbbra is. És a huncut nyolcadikosaim a hittanórán behozzák némelyik, és akkor ott az izgalmas hittanóra kellős közepén, amikor a legizgalmasabb helyzetben vagyunk, tak, már egy kézzel így rakja ki a bűvös kockát. És ez egy ilyen jó értelemben vírus, ez így terjed, a nyolcadikos református hittanosok között Diósban mindenképpen, még három ember legalább diák, most már ott van náluk, és akkor így pörgetik az ujjukkal egy kézzel, és rakják ki. Miért? Mert tudják a lényeget. Tudják a lényeget, hogy hogy kell kirakni. És akkor egy kevésbé alázatos nyolcadikos fiú mondta, hogy az a bűvös kocka, ez semmi, csak meg kell tanulni egy 10 perc alatt, hogy hogy van, aztán bárhogy kirakja az ember. Ő persze nem tudja kirakni, de hogy azt mondják, hogy tényleg, ha az ember egyszer tudja, hogy hogy működik ez a Rubik kocka, akkor kirakja gyorsan. És akkor az a történet, hogy tudom minél gyorsabban kirakni, hát azt hiszem, hogy péntek estig itt lennék, akkor se raknám ki. De aki tudja, az egyből kirakja. De aki nem ismeri a játékszabályt, annak ez egy rejtély marad. Hadd tegyem ide ki, jó? Hadd tegyem ide ki, és hadd üzenje ezt a ma estében, hogy szinte majdnem mindent tudnak ezek a tanítványok. Mégsem értik. Mégsem értik, hogy mi a helyzet. Amitől világos lesz, az az, hogy Jézus ott van és szól. Mert amíg csak mi mondjuk a magunkét ebben a beszélgetésben, de jó, hogy van beszélgetés, de jó, hogy nem csak úgy megmondja az Úr Jézus a dolgokat, van beszélgetés, de amíg csak mi beszélünk, addig nem lesz teljes a kép, addig csak azt mondjuk, hogy zöld és sárga és piros és kék és rózsaszín és ez és az, de nem látjuk az egészet egyben. De ha Jézus megszólal, akkor azt olvassuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit az írásokban rólam mondanak. Hát nem ezt kellette, amit megmondtak a próféták, hát nem ezt kellette elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdődően elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt, mondja a Szentíró. Igét hirdet Jézus. Igét hirdet Jézus. De előtte elmondja, ó ti balgák, milyen rest a szívetek. Nem túl hízelgő szavak ezek, de legalább igazak. Nem túl kedves szavak ezek, ha úgy tetszik, de legalább igazak. Mert így értjük meg, hogy miért nem értik a tanítványok, pedig minden előttük van. Minden előttük volna ahhoz, hogy összerakják a történetét, és mégsem. És Jézus fellebbenti az igazságot. Balgák vagytok, és rest szívűek. A balga, hogy esztelen, hogy csillogtassam nem létező görög tudásomat, az a szó, ami itt van, az értelem nélküliséget fejezi ki, hogy itt fejben mindenképpen probléma van, balgák vagytok, értelem nélküliek vagytok, ánétosz vagytok, ugye milyen izgalmas hangzat, hogy ki tudtam mondani ezt a szót, és azt mondja, hogy nem csak fejben, hanem utána hozzáteszi, rest a szívetek is. És ha már csak így hallgatjuk, tudjuk azt, hogy értjük, hogy fej, szív, úgy Jézus, mintha összefoglalná az egészet, még inkább értjük úgy, amikor értjük azt, hogy a szív a Szentírásban nem az érzelmek központja, hanem sokkal inkább az akarat, a döntések, az emberi életet mozgató erők központjának írja le, vagy annak a kifejezésére szolgál. Kemény szavak, de igazak. Azt mondja Jézus, hogy hibás a rendszer mindenhol. Fejben, szívben, akaratban, döntésben. Nem működtök jól, mint amikor egy gép hibás. Nincs rosszabb ma egy nyolcadikos fiatalnak, vagy hogyha nincs internet kapcsolat huzamosabb ideig. Ha egy napig nincs internet kapcsolat, mert rossz, otthona nem tudom micsoda, maga a katasztrófa. Az egyik presbiterünk mondta, Nem volt internet a munkahelyen, nem mentek be dolgozni. Nincs munka. Nincs internet, nincs munka. Ha az nincs, ha kérem, akkor lehet az élet. Ott a szabadság, hogy meg lehetne ezt így bumlizni, nem? Hogy akkor intézzük el, hogy akkor te szerdán, mert pénteken intézzen, ne legyen internet, és akkor otthon tölthetem az időt. Mert nem lehet dolgozni, ha nincs internet kapcsolat. Valami alaptörténettel van a baj, ami miatt nem fut az dolog, a rendszer. Baj van az emberrel. És bár ezt nehéz belátni magunk számára, mégis azért fontos, mert ez az állapot nem kell, hogy konzerválódjon, nem kell, hogy így maradjon, nem kell, hogy ez a baj bajnak maradjon. De ha egy picit itt csak néhány példára rég, itt ezt világosabbá értjük, azt hiszem, hogy tudunk ezzel végül is azonosulni. Elképesztő sületlenségeket produkál az ember, csak a környezetünkbe is. Mert van például a nemek szempontjából, nem? Vannak a férfiak, meg vannak a nők. Általában ez így szokott lenni, nem? De. Ezek a biológiai nemek. De egyébként van, nem csak biológiai nemek vannak, ilyen művelt fű vagyok a Diósdon, tudom ám, hogy vannak társadalmi nemek is. Na, abból aztán meg van egy tucat, vagy még több, vagy 10 tucat, vagy én nem tudom micsoda. Mert van úgy, hogy a férfi a férfit szereti, na azt akkor nevezzük el valahogy. Nő, nőt, azt is nevezzük el valahogy. A férfi mindkettő, azt is nevezzük el valahogy. És még unát lehetne rekeszteni a különböző lehetőségekkel, hogy milyen társadalmi nemek vannak, és ezekre tekintettel kell lenni, kérem. Van férfi mosdó, női mosdó, meg egyéb mosdó, kérem. Így kell kialakítani, így lesz politikailag korrekt, és minden szempontból frankó a rendszer, hogyha mi igazán akarunk együtt menni ez a mai lendülettel. Baj van az emberrel, nem? Égnek áll nem létező hajam. Ja igen, tennapról mára egy kicsit lerövidült, amiért, hogy gyorsabban ideérek, és ne húzom vissza a hajam abban a nagy távolságban. Alapjáltan ilyen mérettel rendelkezik egyébként, csak nagyon hosszú volt már. Úgyhogy a nem létező hajam égnek áll ugye ezeknek a dolgára, és akkor baj van, nagy baj van, égetően nagy baj van. Ez így nem normális, hogy ebben nőnek föl a gyermekeink, és én nagyon örülök neki, hogy az én drága nyolcadikosok, akik Rubik kockázni is tudnak, csak így fölteszi a kezüket, és megkérdezik, hogy Karcsi bácsi, mit tetszik gondolni a melegekről? És akkor 3 órán keresztül beszélgetünk, mert ők beszélnek, mert én visszakérdeztek, hogy és ti? És akkor mondják. És akkor mondják, hogy ők mit gondolnak. És ez nagyon izgalmas kérdés. És nem zárom rövid, de csak azt mondom, ott van. Tehát nem azért van azt a példát, mert kerestem egy olyan példát, ami jól fog hangzani, hanem ez itt van közöttünk. Ez egy olyan akut kérdés és probléma, amiben azt érezzük, hogy baj van az emberrel. Rossz megállapításokra jutnak, legalábbis, hogyha a Szentírás gondolkodásában vagyunk. De, hogy tovább menjünk, nyilván nem önmagában van ez a jelenség ma. Nem önmagában van ez a jelenség. Erre utalni fogok egyszer. Mit kezdjünk azokkal a férfiakkal, akik már férfivá érettek, korban, életkorban, de nem találkoztak az apukájukkal túl sokat. Képről ismerték az apukájukat. Ő apa. Jó. És ma már fölnőtt legalább egy, vagy nem tudom hány generáció. Mert apa, vagy azt mondta, hogy már nem akarok apukátok lenni, mert anyukátok már nekem nem elég jó, és megyek tovább, vagy nem működött a házasságunk, és megyek tovább. Vagy egyszerűen csak azt mondta, hogy én nekem az a dolgom, hogy az anyagi hátteret megteremtsem, ezért reggeltől estig, vagy januártól márciusig, vagy nem tudom mettől meddig, de nem vagyok otthon. Nekem amúgy is az a dolgom, hogy megteremtsem a feltételeket, majd a nő neveli a gyereket, meg vezeti a háztartást. Nem tudom, olvasták-e Kolossé levelet, ti férfiak úgy neveljétek a gyerekeket, és folytatódni. Férfiak neveljék a gyerekeiket. De az kényelmesebb volt a férfiaknak. Ma is itt nyilván ott van ez a helyzet, és mielőtt még azt mondanánk, hogy ez a szörnyű nyugati dolog, amit a nemeket összeborzolja, nyilván a saját házunk táján is el kell gondolkodnunk, hogy hogy vannak a családjaink. Egyszer egy nyugdíjas bibliaórán, amikor már nagyon majdnem belelendültünk még az elején, akkor indult a nyugdíjas bibliaóránk, hogy milyenek ezek a mai fiatalok. És akkor már majdnem elővették. Egyébként hál' Istennek, hogy nem erről szólnak a videóránk egyáltalában. De éppen a dolgozó társadalmat, a 40-esek hibáit ecsetelgették, és az egyik nyugdíjas hölgy megszólalt, hogy tudjátok, ők a mi gyerekeink. Mi neveltük őket ilyenné. És akkor, amikor majdnem elindult a vonat, hogy mindent le, hogy minden szörnyű, ami ma van, csöndesen és alázatosan megszólalt egy hang. Én nekem nem is kell semmit sem mondanom. Azt mondta, ők a mi gyerekeik, azt a generációt, a mi generációnk nevelte fel. És elcsendesedtem, hogy ott van ebben az alázat. Hogy nem ővelük van a baj, nem ők tesznek sületlenségeket, meg mondanak, nem ő neki nem ő értelem nélküli és rest szívű, hanem ebben vagyunk benne. Alapjáraton nem vagyunk jól bekötve. Alapjáraton nem vagyunk jól bekötve. Öntelt faj vagyunk. Legutóbb hallottam valakit. Ki mondta ezt a mondatot? Vasárnapi istentisztelet, látogatottság, ez gyülekezethez kapcsolódó valaki. És azt mondta, hát igen, az a baj, hogy vasárnap van az istentisztelet. Na, hát még majd megmondjuk az Úristennek, hogy mégiscsak szerdán is abba hagyhattad volna a teremtés, még nem tudom, az nekem sokkal jó. Megmondjuk, hát én akkor nem érek rá, na, hát nekem más dolgom van, megmondjuk az Úristennek, hogy azt mégis hogy gondoljuk. Öntelt faj vagyunk. Az ember egy öntelt faj. Ahogy én gondolom, úgy lesz a jó. Ami belőlem jön, akár nemiség, akár családtörténet, akár munkakapcsán, tele vagyunk butasággal, és ami feljön onnan belülről, azt normálisnak hisszük. Ami onnan kibudjan, csak úgy, kiszalad a szánkon, azt gondoljuk, és azt gondoljuk, hogy ez már mindjárt normális. Pedig nagy mélységek vannak ott, nagyon nagy mélységek vannak az ember szívében, és az ember gondolataiban. Nem elfojtani kell azokat, hanem felszínre hozni. Nem elfojtani kell a mélységeket, hanem felszínre hozni. És így érünk el oda, testvérek, szeretett gyülekezet, hogy elkezd Jézus beszélni. Ó, ti balgák és testszívűek, mennyire nem értettétek, de és elkezdi mondani a prófétáktól, hogy ezt kellett a Krisztusnak elszenvednie. Feltárja az írásokat, beszél az Ószövetség alapján, igét hirdet, prédikál önmagáról. Szinte ugyanazt mondja, mégis máshogy ez ige alapján is. Mit olvasunk a 32. versben? Elárulják egymásnak a tanítványok, hogy hevült a szívünk. Hevült a szívünk. Felgyulladt. Lángra lobbant az a szív. Az a rest szív. Az a reménytelen és szomorú szív. Az gyulladt meg Jézusnak a szavaira. Mert ő beszélt. Mert ő mondta. Mert úgy mondta. Mert azt mondta, amit és ahogy mondta. És ad mondjam azt, hogy ma sem hiszünk mást. Igazából ma sem hiszünk mást. Egy dolgot hiszünk, hogy a Szentírás az Isten szent lelkének erejében megszólal, és rest szívből hevült szívet formál. Ezt teszi. Ezt teszi. Ma is az Isten. És így válik. Nem csak az lesz, így lesz az, hogy nem csak az lesz egyértelmű, hogy mi a baj, hogy baj van velem, hanem éppen az is egyértelmű lesz, hogy Krisztus ezért, éppen ezért a bajért szenvedett. Így lesz világos. A kettő együtt érthető. Azért szenvedett Krisztus, és támadt föl, mert baj van velük. Azért szenvedett Krisztus, és támadt föl, mert velünk volt a baj. Ha nem működik valami, ha nem működik egy gép, számítógép akár, azt ki kell cserélni, annak ára van. Én most egy hatalmas autóval járok, ide, pomázom is testénként, mert kölcsön autó, mert a miénk most nem működik. Diósdon belül még elszaladgál, de hosszabb távra nem tudok vele menni. El kell vinnem majd a szervizbe, ahol megcsinálják, és annak ára lesz. És hogyha, és így van, nem is kevés talán, így van. És hogyha ellopják a biciklimet, akkor az, akkor mi lesz abból? Vagy visszahozza a tolvaj, kicsi az esélye, ugye? Vagy azt mondja, hogy ha elvittem a biciklidet, akkor fizetek helyette egy másikat, egy jobbat, köszönöm szépen, ez is kicsit valószínűtlen. Vagy veszek egy másik biciklit, amit ki kell fizetnem. Meg kell fizetni. És ennyire egyszerű ez a történet, ez így működik. Az valakinek, ugye így szoktuk mondani, és egyszerűen fájni fog. Anyagilag fog fájni. Tehát a dolgnak következménye van. Ez így működik. Ez ennyire egyszerű. Ezt az énekes könyvet énnel leejteném az urasztalára, akkor az leesne, mert egy ilyen erő lehúzza. Ez így működik. És annak pedig, hogy baj van az emberrel, ennek is ára van. Ára van. Hogyha föláll egy férfi a családba, annak ára van. Annak ára van. Nem lehet fájdalom nélkül felállni. És én nem ítélkezve prédikálok erről, ma már többször visszatérek erre, nyilván nem véletlen, de nem ítélkezve. Nyilván vannak a mi gyülekezetünkben is olyan, akik elvált párok, vagy akár újraházasodott párok. Én nem mondom, jaj, de nem ítélkezve, hadd erősítsem ezt meg, jó? Csak azt mondom, hogy nincsenek következmények nélküli élet, az nem létezik. Ilyen nincs. Az van, hogy valaki elviszi a következményeket. És Krisztus erről beszél. Erről beszél. Most mondták a hírekben, ha jól emlékszem, Makón van ez most, hogy az egészségügyi intézményt most egy időre bezárták, és nem engedik be a betegeket. Ha jól tudom, Makón van ez most, mert feltűnt a kanyaró a dolgozók között, az egészségügyi intézményben dolgozók között, ugye? Milyen furcsa a helyzet. Azok, akik arra vannak hivatva, hogy gyógyítsanak, most ők közöttük feltűnt egy olyan nyavaja, ami miatt nem engedik be a betegeket az intézménybe. Ha tovább játszunk ezzel a képpel, persze maga a valóság az egyáltalában nem játék, hál' Istennek, hogy azért gyógyítható a történet, de hogyha végig gondoljuk, hogy az egészségügyi dolgozó nem elkapja, hanem átveszi a betegséget. És átveszi, és a másiknak már nem is kórsága az. Ha lenne ilyen, hogy úgy kapja el az orvos, hogy a betegnek megszűnik a baja. Hát ez az evangélium. Hogy Jézus Krisztus átvette a bajunkat. Szenvedett érte. Szokatlan, de még ez is igaz. Igaz a baj is, meg igaz az átvétel is. Balga szívünknek, balga értelmünknek és rest szívünknek szokatlan, de igaz. És a Szentlélek Isten az igét kifejti a mi kis szívünkben és értelmükben. Mert a Szentírás bizonyságtétele alapján így tekint Krisztusra az Atya, aki átvette, helyettem szenvedett. És a Heidelbergi K.T. 21. kérdés felletében, ha nem tudom szó szerint idézni, akkor ezt nem mondják el a konfirmandusainknak, kérem. Azt mondja a K.T., hogy az igaz hit az nem csak egy bizonyos ismeret arról, amit az Isten az igében kijelentett, hanem egyszer mint az a szívbéli bizalom is, amely által megértem, igaznak tartom azt, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök életet és igazságot ajándékoz Jézus Krisztus érdeméért. Még egyszer, mit mond a K.T.? Azt mondja a K.T., hogy van egy ismeret a világról, vagy a Szentírásban a dolgokról, de a hit az nem ez. A hit az, amikor azt is tudom, hogy ez az egész hogy áll össze egyé nekem. Mikor én tudom kirakni a bűvös kockát, az a hit. Amikor nekem lesz világossá, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak a váltság halála, az az igaz hit. Amikor bizalom születik bennem Krisztus felé, az az igaz hit. Amikor ez enyém lesz. Hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot adott. 10 éves koromban történt. Nem lesz minden példám mindig személyes, meg nem is, ez nem is cél egyáltalánban, de a ma estében én szeretném a bizonyságtételnek a sorát úgymond így nyitni. Hadd mondjam, hogy én nekem is így lett egyszer világos ebben a folyamatban a hit. Tizenéves koromban szerintem nagyon határozottan lekonfirmáltam, tudtam azt az egy dolgot, amit tudni kellett a vizsgán, és ifjúsági közösségbe is jártam, és aztán elhívtak egy nyári táborba. Ez itt a reklám helye, mert ez a szövetség ma is van, a Református Fiatalok Szövetsége táborában, a Refis táborban. Tizenéves voltam, rendezettnek tűnő családi életből, és ott volt más bibliás fiatalok, nagyjából 100-an ott voltunk, mosolygósak, aranyosak. A beszélgetésében tudtam a választ. Sokszor tudtam a választ, hogy mi van, mire ez az egész, hogy ez nem egy foci tábor, tudtam, ez egy bibliás tábor, tudtam, hogy a bibliás tudást kell előhívni a valamelyik szürke állomány tekervényéből. És mondták is talán, emlékszem erre, hogy na hát, meséljek arról, hogy mikor tértem meg, ők így mondták. Nekem olyan nem volt, na hát én ilyen vagyok, na. És ezzel nem is vegzáltak, szóval nem egy átnevelő tábor volt, és nem manipulatív tábor volt. Mégis a hétnek a második felében elkezdtek az igék, amik alapján az ige magyarázókot prédikáltak, bilizgálni. Úgy ültem azokon az estéken, a hét második felétől, hogy ej! Ahogy a múlt héten, ahogy tennap mondtam, ez az ember ismer engem, pedig én nem ismerem őt. Honnan tudja az életemet? És aztán egy délelőtti csoportbeszélgetésben jött elő egy ige, és foglalkoztat, és aztán egy másik este, és azt értettem meg a héten, hogy velem is szövetségre akar lépni az Isten. Velem. Hogy értettem a fejemmel, de ő most személyesen foglalkozik velem. És abban a beszélgetésekben, ahol az igék elgondolkodtattak, hogy mi nincs rendben az életemben. Hát egy tizenévesnek minden rendben van az életében, nem? Azt hiszem, hogy igaz az ige, úgy hiszem, sokan így hisszük, az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmét adja. Istenhez nem tudunk odajárulni, anélkül, hogy át nem élnénk, hogy ott belül üres, belül elrontott dolgok is vannak már, vagy ha nem is sokasága van az elrontott dolgaimnak, nem tudok hosszú bűnlajstromot írni, vannak dolgok, hogy az Isten lelke felhoz, de hogyha ezen a vágányon maradok, akkor ebből nem lesz semmi jó. Öntelt világból, öntelt faja nép, ebből változtat az Isten. És felhozott olyan dolgokat az Isten lelke, amit mi bűnbáltal vihettem ő elé. És aztán felragyogtatta az ő szeretetét abban, hogy azt mondta, hogy innentől kezdve személyesen szeretne benne lenni az életembe. Világosság gyújt az életembe. Ez a személyes világosság, ez nem valamilyen új protestáns valami, ez a reformátor gyökerekben ott van. Nem csak másoknak, hanem nekem is. Ezzel zárom, testvérek, hogy gondoljunk bele, két Emmausi tanítványnak, így elfele mentek Jeruzsálemből, megjelenik az Úr Jézus, és velük beszélget. Milyen drága a mi Úrunk Jézus, aki ennyire személyesen keresi a vele való kapcsolatot az emberekkel. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk először magunk csendjében, aztán magunkban Isten előtt, aztán pedig hangos szóval imádkozom. Köszönjük neked, hogy igazságot szól a te igéd, mi rólunk. Leleplezett, hogy mi, akik mutogatunk sokszor a világ bajaira, elfelejtjük, hogy mi is abból jövünk és abban vagyunk. Hogy mi magunk a saját kis környezetünkben, hol vagyunk felelősök azért, hogy ne abban a sodrásban menjen az életünk, amelyik olyan sok-sok balga és rossz dolgot, mint gyümölcsöt hoz. Milyen gyümölcs is az, semmire se való. Köszönjük neked azt, hogy azért mondod ezt, hogy tudjál segíteni, de nem tudsz segíteni, amíg mi azt gondoljuk, hogy mindent jól csinálunk. hogyan segíthetnél annak, aki öntelt és önmagával, önmaga jóságával van elfoglalva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy éppen ezért jön a te lelked, és hív bennünket a veled való találkozásban és beszélgetésben bűnbánatra és megtérésre, hozzád fordulásra, hozzád igazodásra. Köszönjük neked, hogy felhevült szívet, odaszánt szívet, megújult reménységet és örömöt adsz mi nekünk ebben a beszélgetésben. Köszönjük, hogy helyünkre kerülünk benned, amikor megértjük, hogy te lehetsz a király és az Úr, mi pedig a szolgáid, mi pedig abban a veled való kapcsolatban engedelmes gyermekeid. Köszönjük neked, hogy ez a személyesség, ez a titok, amelyik összerendezi a képet, és amelyikben az életutunk, a jövőnk, az utánunk jövő generációk élete, gyermekeink, unokáink életútja is világos rendé összeáll. Így áld meg, kérünk, a mai, hadd mondjuk most így, ebben a bőti időszakban, ezen a bőti előkészítőn, hadd imádkozzunk gyermekeinkért, unokáinkért. Óriási kihívásokban kell megállniuk. Rengeteg minden szél fúj ide-oda, amelyik sok mindent üzen az ő számukra. Könyörülj rajtuk. Könyörülj rajtuk. Hát, hogy megismerjék az egy igazságot, téged, Jézus Krisztus. És könyörülj rajtunk, hogy semmiképpen ne gőgös, hanem alázatos, értük imádkozó, és bölcsességet szóló, vagy éppen őket meghallgató szülei, nagyszülei lehessünk számukra. Az élet evangéliumát hirdetve nekik. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. 459. énekünk, testvérek, amivel zárjuk az esténket az énekek szempontjából, 459-es mindegyik versével az Isten bárányára letészem bűnömén.
Ich bin der Bade.
az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Megköszönjük mindenkinek, hogy eljött erre az alkalomra. Köszönjük Bográny Károly lelkipásztortestvéri szolgálatát. Köszönjük azt, hogy elvitt bennünket egy nagy beszélgetésbe, és hogy nem ő beszélt hozzánk, hanem hitünk szerint Jézus szólíthat meg bennünket. Hogy nem csak másoknak, hanem mindannyiunknak, neked is bűnbocsánatot ad. Ezzel az üzenettel menjünk haza, forruljunk oda a mi Urunkhoz. Holnapra is szeretettel várunk mindenkit, a tisztelt Urat is, a testvéreket is, Isten velünk viszontlátásra. Hálát.